hatalmas tisztelet övezi. Az ővé a leghíresebb menőakció a földrajzi felfedezések történetében. Vajon hogyan tartotta életben majdnem 2 éven keresztül, és mentette meg 28 fős csapatát? És mit hasznosítanak a módszereiből a válságmenedzserek és a mai vezetők? Erről beszélgetünk 9:30-ig. Elsőként Tóth Vali tudósít a birodalmi transz-antarktiszi expedícióról.
A világon elsőként kelt át az Antarktiszon személygépkocsival Sir Ernest Shackleton brit felfedező, legendás Antarktisz kutató dédunokája. Patrick Burgle, a technológiai iparban dolgozó vállalkozó, még decemberben tette meg az 5800 kilométeres utat a jeges kontinens két partja közt egy átalakított terepjáróval. De egyedülálló vállalkozásáról csak most számolt be a szélesebb nyilvánosságnak. A 46 éves férfi azt nyilatkozta, bátor és híres őse biztosan örülne, és büszke lenne arra, hogy családjának egy tagja 100 év után megvalósította azt, amivel annó ő is megpróbálkozott. Hozzátette ugyanakkor, tudja, hogy dédapjának és társainak 1000-szer nehezebb dolga lehetett 1916-17-ben, mint most neki. A dédunoka ugyanis szinte luxus körülmények közt 30 nap alatt egy modern 2,2 literes dél-koreai dízelautóval vágott neki az útnak a Union Gletschertől a McMurdo kutatóállomásig. 100 évvel ezelőtt Shackleton a világon elsőként gyalogszerrel szeretett volna átkelni a déli sarkvidéken az úgynevezett birodalmi transz-antarktik expedíció keretében. A vállalkozás azonban sajnos kudarcba fulladt, bár a legénység megmenekült, méghozzá Shackleton jóvoltából. Sir Ernest Shackleton és legénysége 1914-ben az Endurance nevű hajóval elakadt a befagyott óceánban, alig 110 kilométerre az Antarktisz partjaitól, és 2200 kilométerre a legközelebbi emberlakta településtől. Az expedíció tagjai 2 éven keresztül küzdöttek a reménytelen helyzettel, a megpróbáltatásokkal, az olykor mínusz 50 fokos hideggel. Fóka és pingvin hússal egészítették ki egyre fogyó élelmiszer készleteiket. Hónapokig várták, hogy hajójuk kiszabaduljon a jégfogságából. Amikor aztán hajójukat a jég szétroppantotta, mentőcsónakokba szálltak, és több hetes evezés után egy lakatlan szigetre jutottak, ahol azonban lassú halálra voltak ítélve, mivel a sziget távol esett a felfedező és bálna vadászhajók útvonalától. Sir Ernest ekkor egy szál mentőcsónakban kipróbált embereivel nekivágott a közel 1500 kilométeres útnak a legközelebbi bálna vadász településig, amelyet szinte hihetetlenül heroikus küzdelem után csodával határos módon el is ért. A bálnavadász hajóval visszament hátrahagyott embereiért, akiket végül kivétel nélkül sikerült megmentenie. Így lehet, hogy az új felfedezések vagy a nagy rekordok nem az ő nevéhez fűződnek. Mégis az övé a leghíresebb mentőakció a földrajzi felfedezések történetében, amelynek sikere Shackleton kivételes vezetői képességeinek köszönhető. Különös gonddal állította össze csapatát. Vezérelve az volt, hogy elsősorban hasonló gondolkodású, pozitív embereket kell találnia, akikből jó csapatot lehet építeni. A csapatban mindenkinek meghatározta a pontos feladatát. Shackleton nagyon hitt az alapos, precíz tervezésben és az ugyanilyen alapos, fegyelmezett végrehajtásban, miközben nagyon odafigyelt arra, hogy az emberek a csapatban, az expedícióban jól érezzék magukat. Mindenkit egyenlő mércével mért, bár mindenkinek tisztában volt erényeivel és hibáival. Legfőbb ereje azonban a személyes példamutatásban rejlett. Csak olyasmit követelt embereitől, aminek elvégezhetőségéről meg volt győződve, és amit maga is végre tudott hajtani. Azt vallotta, hogy egy vezető számára a legfontosabb 2 elv az együttérzés és a felelősségvállalás. Manapság éppen ezekért a kivételes vezetői erényekért tartja sok csúcsvezető és menedzser példaképének Sir Ernest Shackletont, az USA volt haditengerészeti miniszterétől az Apollo 13 parancsnokáig.
Szombat reggel, a Kossuth Rádió nemzetközi magazinja.
A birodalmi transz-antarktiszi expedícióról Tóth Vali tudósított az elmúlt percekben. Tehát Sir Ernest Shackleton 27 fős legénységével 1914-ben útnak indul a kitartás névre keresztelt hajó fedélzetén. Egy 2800 kilométeres utat készülnek megtenni, elsőként akarnak átkelni az Antarktiszon, azonban a jég útjukat állja és a hajójuk elsüllyed. Az expedíció tagjai közel 2 éven át vesztegelnek embertelen körülmények között. A Szombatenger vendége dr. Noszkai Erzsébet változás és válságmenedzsment szakértő, a Budapesti Metropolitan Egyetem tanára. Sir Ernest Shackleton összetartotta tehát a csapatát, és minden nap mozogtak és játszottak is, de vajon miért volt fontos a játék?
Hogy elfoglalja őket, tehát hogy végül is ne az történjen, hogy elkezdjenek azon gondolkozni, hogy úristen, mi lesz velünk. Lehet, hogy valaki pánikba esne, tehát ez szükséges, hogy egy kicsit elterelődjön a figyelem, mondhatnám azt is, hogy megnyugtatásul. Egyfelől másfelől meg az emberek megismeréséről is szól, hiszen a játékban önmagunkat hagyjuk, sőt, talán egy kicsit jobban is, mint bármi másban. Nem a véletlen, hogy a gyerekeket játékkal neveljük, tehát annak komoly pedagógiai tartalma van.
Ennek az expedíciónak, ennek a kapitánynak a vezetési stílusából miféle tanulságokat szűr le mára nézve, a modern korra nézve a tudomány?
Leginkább az, hogy vannak olyan szituációk, amikor nem válogathatunk a vezetési módszerekben. Egy válsághelyzetben nem lehet laissez-faire megoldásokat, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Nem biztos, hogy mindig a demokratikus módszerek a jók, hiszen van, aki látja a problémát, van, aki nem látja. És azt szoktuk mondani, hogy én magam is válságkezelő vagyok, és sok éven át válságmenedzserként dolgoztam, és azt kell, hogy mondjam, hogy nincs B-terv. Tehát nincsen olyan, hogy választhatunk. Az lehet, hogy nem törvényszerűen visz sikerre, az az A-terv, de viszont szükségszerű annak a konzekvens és következetes végrehajtása. A legfőbb tanulság az, hogy jól nézd meg a szituációt, és szituáció szerint vezess.
Ezek kemény mondatok.
Hát egy válságkezelő nem fog itt lájtos mondatokat elsütni.
Hozott magával könyveket, az egyik Attiláról szól, a Győzelem titkai, a másik pedig Sun Tse, a háború művészete. Ezek szerint a vezetés tudománya, a válságkezelés tudománya merít a hadvezérekből.
A szervezés tudomány, és tehát minden, ami komoly megfontolásokat igényel, az a hat tudományokból, a hadvezetés művészetéből táplálkozik, és komoly szervezési módszereket is később, aztán a béke időben a polgári megoldásokban helyet kap, például mit tudom én, a hálótervezés, a projektmenedzsment. Kétségtelen, hogy ez egy éles helyzet, nincs mese, hogyha két ellenfél összecsap egy háborúban, vagy vesztes lesz, vagy győztes lesz. A legfontosabb az ember. Sun Tse egy filozófus volt. Attila, aki végül is egy hadvezér is volt. Mindegyik azt üzeni, hogy embereid nélkül nem fogsz győzni soha. Tehát akár így, akár úgy, az emberi természetnek a kiismerése, az nagyon komoly megfontolásokat igényel. Hogyha én most, mit tudom, becsapom őket, akkor legközelebb ők sem fognak nekem segíteni. Nem fogunk tudni győzni, vagy nem fogjuk tudni megmenteni adott esetben a seregünket.
Attila, és az, hogy Attila tevékenysége könyvformát ölt, az engem azért lepett picit, mert róla viszonylag kevés biztos tudásunk lenne.
Akiket legyőzött, azok azt a képet vázolják róla, hogy barbár volt. Röstelni való lehet olykor, nekem nem, mert én nagyon régóta tanulmányozom az összes komolyabb hadvezérnek a tevékenységét, tulajdonképpen már gimnáziumban is érdekel, Napóleontól kezdve Kutuzovig, tehát rengeteg haditechnikát próbáltam megismerni. Na most ő méltánytalanul került háttérbe, és nem a véletlen, hogy a menedzsment sorozat egyik kiadványa ez végül is, mert ugyanakkor meg, hogyha elolvassuk az ő bölcsességeit, vagy az ő tanácsait, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy humanista, megfontolású ember végül is, tehát emberszerető, megkockáztatom, rendszer szemléletben dolgozik.
Sun Tse filozófus volt, a háború művészetéről van szó. Belőle mit merít?
Kitért arra, hogy milyen a jó hadvezérnek a tulajdonsága, hogy mit tekint elsőnek, hogyan gazdálkodik az erőforrásokkal, hogy hogyan kell például egy rossz terepen dolgozni, hogyan kell bánni az ellenséggel, ez például nem tetszett nekem, mert hogy a legyőzöttnek jaj, ugye általában szoktuk mondani, nem ezt sugalja, hanem hogyha elfoglalunk egy terepet, vetítsük ezt a, mondjuk a polgári életre. Ha mondjuk felvásárolunk egy céget, akkor nem biztos, hogy minden teljesen sóval be kell hinteni. Tehát ő is azt sugallja, hogy nem szabad mindent felégetni, mert akkor nem maradnak egyrészt ott élők, nem tudnak ott maradni, el kell menekülni, másrészt, hogy a parlagon marad a föld, nem maradnak olyan tartalékok, amelyeket utána katonai táplálásra tud felhasználni. Tehát ezek a megfontolások mind arra utalnak, hogy a vezetéstudomány tulajdonképpen nagyon sok oldalú megfontolást igényel, de meghatározóan mindig az ember körül forog. Legyen ellenség vagy barát, legyen partner, legyen érdekelt, ugye a vállatra vetítjük, viszont a kemény kéz, ha válságról van szó, vagy ha háborúról van szó, az szükséges.
Napóleon fontos személyiség az ön számára.
Természetesen, mert ugye tisztában volt a logisztikai szereppel, sajnos utána ő is abba hibába esett, ami egy egyébként a legtöbb vezetőnek, hogyha sokáig sikeres, hogy az önbizalma feletté megnő, és az már rontja az éles látását. Tehát ő abba bonyolódott bele, és azáltal veszített, és Kutuzov ezt a felismerést alkalmazta, hogy hagyom, hogy jöjjön be, és nem ismeri az orosz telet. Győzelem, feladom Moszkvát. Mekkora a vita volt ott a hadvezetésben, hogy feladjuk, nem adjuk fel. Tehát ugye becsalogatta, ez egyébként Szuncekönyvben is látható, hogy ismernem kell önmagamat, az ellenséget, és ha egyiket sem ismerem, akkor biztos, hogy vesztésre fogok állni.
Már is érvényes tanácsok ezek. Emberéletekről továbbra is szó van a modern világban is, bár nem élet-halál kérdésekről, talán inkább az életünk minőségéről.
Hát a pszichés betegségek ugye azért az elég durvák tudnak lenni, mert pszichoszomatikussá válhatnak. Egy rossz vezetés kezében az ember nem biztos, hogy előbb-utóbb nem betegszik meg, jó persze, nem a látványosan, de még ami nagyon érdekes volt, ez egy anekdóta jellegű, de valószínűleg van benne igazság, hogy Napóleon mindig piros mellényt viselt, és állítólag azért, hogyha megsebzik, ne látszódjon a vér. Miért van ez? Azért, mert egy vezető közben, hogyha ilyen nagy dolgokra vállalkozik, nem látszódhat rajta semmi olyan, ami őt, hogy mondjam, a többiek szemében gyengíti, tehát ő lehet, hogy gyenge belülről már, lehet, hogy már esetleg a kockázatoktól szorong, de ez nem mutatja. Tehát az igazi karizmatikus vezető, mondhatnám, olyan erős hittel van megállva, amely a többiekre is kisugároz.
A tudomány egy nem túl jó vezetőből tud jót csinálni?
Azt szokták mondani, mint a színészek. A színészek is azt mondják, hogy vannak technikák, tehát a technikák tanulhatók. De attól még nem biztos, hogy valaki jó színész lesz, nem biztos, hogy jó vezető lesz. A jó vezető az a személyiség kérdés is, nem csak technika és tudás kérdése.
Csak kell a karizmatikusság, józanság.
Előrelátás, emberi erőforrások felismerésének lehetőség, egyébként az erőforrásoknak, az erős és gyenge pontoknak a feltérképezése, akkor szükséges az, hogy lássam az, hogy adott szituációban milyen megoldások lehetnek a célra vezetők, és amikor már döntött az ember, akkor bizony következetesség, tehát egyfajta konzekvens cselekedet, hogyha én hiszek valamiben, nem szabad el megtántorodnom. Sokszor vannak szereplők, akik nem látják ezt. Ez nem azt jelenti, hogy nem meggyőzhető. Tehát nem a nem meggyőzésről van szó, hanem az elvtelenségről. Te ki kell mondjam, kérek persze, hogy az elvtelenség nagyon veszélyes.
Ki a jó vezető, és hogyan lehet hatékonyan válságot menedzselni? Erről kérdeztük az elmúlt percekben Noszkai Erzsébetet, a Metropolitan Egyetem kutatóját.